Divatantropológia. A műsor, amelyben a divattal kapcsolatos sztereotípiákról, stílustrendekről, fenntartható tervezésről, valamint a tudatos vásárlásról beszélgetünk.
Sziasztok, Tamás Ildikó vagyok, és ez itt a Divatantropológia Podcast. Ezúttal Gyulai Natáliával beszélgetek, aki ruhatervező, iparművész és a Nati Purai díjat tervezője. Szia, Nati!
Sziasztok!
Kérlek, mesélj egy picit magadról, hogyan lettél te tervező, művész, illetve majd fejtsd ki, légy szíves, hogy mi mindennel foglalkozol még, és nagyon izgalmas a márka neved, úgyhogy egyúttal arra is kérlek, hogy arról is mesélj egy picit.
Elég pici voltam, ilyen 6 éves körüli, amikor én konkrétan kijelentettem otthon, hogy ruhatervező leszek. Kicsit hozzátartozik ehhez az, hogy abszolút művészeti közegben nőttem fel, édesapám festőművész, tehát mi már ilyen 3 éves korunk óta jártunk rendszeresen kiállításokra, megnyitókra, pontosabban vittek minket, és valahogy így belénk ívódott, azért mondom, hogy belénk, mert a bátyámba is, aki pedig művészettörténész lett, és ugye itt az ELTE-n tanult. Annak idején egy dologra emlékszem, hogy a tévében talán valamilyen divat bemutató ment, amikor ilyen pici voltam. Azt én láttam, és így nagyon megtetszett nekem, és akkor ott közöltem, hogy a tévéműsor után, hogy hát én ruhatervező szeretnék lenni. Ez egy kicsit félreértés volt, mert gondolták, hogy esetleg manöken, mert ugye inkább az adódik jobban, hogy egy ilyen kisgyerek.
Hát igen, egy kislánynál inkább ez.
De én mondtam, hogy nem, aki a ruhákat csinálja, és utána egy teljesen ráállítottam tudatosan magam erre a vonalra, és akkor én már rajzolgattam, stb. Ugye felvételeztem a kisképzőre, tehát arra is már megvolt egy tudatos felkészülés, oda nem vettek föl, nagyon kicsi hiány, végülis az nem is lett baj. Jártam egy általános gimnáziumba, és minden áldott nap elmentem a Ferenci képzőkörbe rajzolni, valamint ilyen 16 éves koromtól többször kiártam annak idején a Magyar Iparművészeti Egyetemnek az felvételi előkészítő tanfolyamát, úgyhogy mikor engem már felvettek, volt olyan tanárunk, aki azt hitte, hogy már mindjárt majd mindjárt diplomázok. Szóval én így nagyon-nagyon korán és tudatosan rákészülve építettem föl magamat.
Ebben a szakmában azért nem olyan gyakori, ugye, hogy valaki iparművészi végzettséggel is rendelkezik tervezők körében.
Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi nagyjából egy olyan 6-7-8 évben, igen, ez talán nem annyira jellemző, tehát, hogy sok-sok olyan kolléga van, aki teljesen máshonnan jött. Igen. De azért vagyunk szerintem még így is sokan, aki tervezőművész. Tehát én ugye eredetileg textilművész vagyok, és azon belül öltözék tervezőiparművész, de hát ez egy olyan kifejezés, amit nem biztos, hogy egyből mindenki tud értelmezni.
Igen, ezért pont azért is szerettem volna rákérdezni, hogy lehet, hogy a hallgatók számára is egy kis magyarázatot igényel ez a dolog, hogy hát ruhatervezői vagy öltözéktervezőiparművész. Ezt miben különbözik ez mondjuk attól, hogyha valaki a Momin divattervezőként végez.
Ugyanaz? Ez ugyanaz. Tehát itt a titulus, ez attól függ, hogy kinek, tehát, hogy ő hova helyezi magát, de nyilván a köznyelvben mi is a divattervező, ruhatervező kifejezéseket használjuk, amit megért a többség.
Igen, akkor ez egy picit olyan dolog lehet, mint nálunk a néprajzkutató és a kulturális antropológus szétválasztása, ami egyébként jogos is, mert más gyökerekből táplálkozik, másfajta módszerekkel indult az egész tudományszak. Az irodalmát is szokás külön választani, a szakirodalmát, de mára mégis annyira összefonódott már a kettő, és igazából mind a két címke alatt ugyanaz a kutatás, ugyanaz az írás munka folyik. Ha már a tanulmányokról beszélgettünk, vagy beszélgetünk, nekünk vannak izgalmas közös vonzódásaink, vagy közös vonásaink, mondhatom így is, ami egyrészt északi irányba, másrészt pedig keleti irányba vezet. Mindketten tanultunk, vagy kutattunk Finnországban, és hát én ugyan Kínában nem jártam, de Japánban ugye mindketten, hogy erről kérlek, mesélj egy picit, hogy az ottani tanulmányaid azok hogyan hatottak később a munkásságodra, vagy egyáltalán miért pont ezek a helyek lettek kiválasztva célul, vagy ebben van-e valami direkt törvényszerű?
Mind a kettő, tehát Skandinávia, ugye Finnország Helsinkiben voltam én egy évig, ott a Tajde Hotillen Korka Kulu, magyarul ez a University, vagyis pontosabban angolul a University of Art and Design Újjah Helsinki intézménynél tanultam egy évig, diploma előtt közvetlenül. Ez teljesen véletlenszerűen jött. Igazából ez az Erasmus ösztöndíj volt, és ott mi voltunk az első Erasmus az Iparművészeti Egyetemen, ami ugye ma már MOME. Teljesen spontán ugye beírtuk, ahova felvételizni lehetett. Tehát volt Angliától elkezdve már jó sok helyszín, már nem is nagyon emlékszem. És végül is nekem olyan szerencsém volt, hogy a Helsinki Egyetemre nyertem felvételt először fél évre. Ez a fél év, ez le is folyt sikeresen, több projektet csináltam, szuper volt, más volt, mint az itthoni képző is annak idején, meg kellett felelni, jobban szabadon voltunk eresztve, mint itthon, tehát ott meg kellett tanulnom sokkal önállóbban működni, ami nagyon érdekes élmény volt a számomra. Tehát ott tulajdonképpen már az önálló tervezővé váláshoz ez egy nagy lökés volt, és olyan jól sikerült végül is a fél év, hogy ott az ottani professzornak szólítottuk, nem mesternek, hanem professzornak szólítottuk a fő tanárunkat, egyszer behivatott magához, és hát mondta, hogy hát ő tulajdonképpen nem nagyon engedne el, szeretnék-e maradni még egy fél évet. És akkor mondtam, hogy persze, de hát pénzem már nincsen, tehát ezt valahogy meg kéne oldani, és ami mondjuk példaérték nélküli volt, az addig állítólag legalábbis ezt mondták nekem, hogy én kaptam magától az egyetemtől, felajánlottak nekem egy valamilyen extra ösztöndíjat, valamint az ottani Helsinki Magyar Kulturális Intézettől is kaptam egy ösztöndíjat, és így a kettő pénzmagból ösztöndíj hiányába tudtam még maradni még egy fél évet, valamint külső gyakorlatra helyeztek egy ottani híres szűcsmesterhez, Tarja Niskanenhez, úgyhogy még azt is elintézték, ami egyáltalán nem volt evidens, vagy nem járt alanyi jogon, hogy én bekerülhettek egy ottani nagy dizájnerhez. Ott kezdtem el foglalkozni műszörmével, ami tudatos volt, mert én vittem Magyarországról magammal a bőrönbe a műszörmét. Viszont ott történtek olyan dolgok, ami alapján kidolgoztam egy olyan technikát, ezt a Van der Föhr technikát, amit azóta is űzök és fejlesztek.
És ezzel kapcsolatban nyertél el MME ösztöndíjat, és ugye a művészeti ösztöndíjat?
Igen, az MME művészeti ösztöndíjat is ennek a technikának a fejlesztésére nyertem el. Úgyhogy a Helsinki működés, tehát ott voltak kiállításaink, kis csoportos is, tehát az egy nagyon meghatározó volt. Utána hazajöttem, és lediplomáztam 2000-ben. Az ázsiai vonatkozások, meg kapcsolatok, ezek mind ilyen nemzetközi tervezői versenyek voltak. Ezek az egyetemi éveim alatt voltak. Kínában és Japánban tudtam pályázni. Ha jól emlékszem, igen, a kínai pályázatot még Helsinkiből intéztem, a japánt pedig itthonról.
A formai látásmódodat, vagy az esztétikai gondolkodásmódodat mennyiben határozták meg ezek a külföldi tapasztalatok? Nekem van egy érdekes észrevételem a japán és a finn hasonlóságokkal kapcsolatban, valahogy nagyon-nagyon sok közös vonást érzékelek mentalitásban, attitűdökben, tehát nem is annyira a formavilágban, bár nyilván van egy kifinomult, letisztult hozzáállásuk úgy általában, az esztétikumhoz a finneknek és a japánoknak is. Ez most pont nem egy ideillő példa, de hogy az egyik leghíresebbé vált finn regény Svédország, illetve svéd Finnországban élő írónőről van szó, tehát ezért a név. Tove Jansson Múminokról szóló kis regény sorozata, az szerintem sehol a világban nem annyira népszerű, vagy kultikus, inkább ezt mondanám, mint Japánban, de hogy számos ilyen összefonódást lehet tapasztalni a régi és az új gondozása, továbbvitele, befogadása között is, és ez egy olyan téma, amiről szoktam is beszélgetni azokkal, akik eljönnek ide a stúdióba. Ugye a ti munkátokat egy nagyon fontos hármasság mindenképpen meghatározza, amiben természetesen ott van a művészi önkifejezés igénye. Van nyilván egy megörökölt, vagy magatokkal hozott, vagy a világ különböző tájain megtanult, elsajátított, megszeretett formakincs, vagy ízlésvilág, plusz ott van a közönségetek, a vásárlóitoknak az elvárás horizontja, hogy nálad ez a három dolog hogyan kapcsolódik össze, hogy mit tartasz ebből igazán fontosnak, mert te azért nagyon, hogy is mondjam, csak a magyar ízlésvilágot tekintve, most az átlag vásárlóra gondolok, azért a te ruháid azok olyan szimpadiasabbak, jobban érezzük benne a művész jelenlétét, és hogy a magyar közönség ezt mennyire, hogy látod, mennyire tudja már vállalni.
Az elvárások, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az az igazság, nyilvánvaló, hogy mondod, hogy vásárlóink vannak, vásárlóinkat kiszolgáljuk. Nem jó kifejezés, de valahol mégis. Számomra bármilyen furcsa, tehát hogy ez egy alkalmazott művészet. Legalábbis az én területem, amit a magamének érzek. Tehát nem egy ruhagyártó vagyok, hanem egy alkotó ember, de végül is kicsit diszonáns, mert ugye olyan tárgyakat hozunk létre, amik használati tárgyak, tehát annak működnie kell. Tehát lehet ez egy őrületesen nagy műalkotás, hogyha nem jó semmire, akkor sajnos az én szakmámban nem biztos, hogy betölti azt a funkciót, amit neki be kell töltenie. Az, hogy a vásárlók elvárásait én első lépésben, vagy első legfontosabb tényező tartsam szem előtt, az sohasem volt, és nem is nagyon lesz összeg bármilyen fura, és ezt ki is merem mondani, mert egész egyszerűen nem érdekel, hogy az én munkám kinek fog tetszeni, ki fogja megvenni, stb. Tehát, hogy ez valószínűleg ez elég szokatlan.
Nyilván kell hozzá a kölcsönös szerelem, tehát mind más fajta nexusokban is van. Az emberek is sokfélék, tehát megtalálják, akik ide passzolnak.
Így van, én eléggé karakán vagyok ebbe a témába, azt hiszem, viszont még talán nem is teljesen fedi a valóságot, amit így mondok, kvázi, mert azért a hosszú évek folyamán azért ez finomodott. Tehát inkább ez talán inkább már rutin, vagy egy jó érzék, vagy jó szem, ami nekem azért talán már lett, vagy van. Én úgy gondolom, hogy munka közben én már nagyjából tudom, hogy bizonyos termékeinket, ruháinkat, milyen karakterű emberek fogják majd szeretni, vagy ki az az én törzsvevői közönségemből, aki azt fogja szeretni, vagy kedvelni, vagy akarni. De nem az az elsődleges szempont, hogy mi olyan termékeket hozzunk létre, amit majd ő szeretni fog, azért, hogy ő szeresse. Tehát ez nem így működik, mert ez megöli a kreativitást, meg a szabad alkotást, meg úgy mindent ablok, szerintem legalábbis. És ezzel együtt még mindig működik a dolog, tehát hogy amik azért létrejönnek, azok vannak megosztó dolgok, ahogy mondtad is, ahogy fogalmaztál is, a kollekcióban, de én igyekszem úgy kialakítani egy kollekciót, hogy legyenek csúcspontok, legyenek nagyon karakteres, szignifikáns ilyen statement darabok, és legyenek olyanok, amik ezeket úgymond így lepuhítják, lenyugtatják, úgy leültetik kicsit, és akkor ennek az amplitúdója, a hullámai rakják össze úgy a kollekciót, hogy az még annak az embernek is, akinek mondjuk a szeme nincsen hozzászokva egy ilyen különlegesebb látványvilághoz, elfogadja. Tehát ne tartsa nagyon extrának, különlegesnek, stb. Tehát, hogy azon belül én meg mit csinálok, az az én magánügyem, csak hát kikerül a külvilág fel, és hát azzal ugye számolni kell, hogy ez bizony mások is.
Milyennek látod ilyen szempontból most a magyar vásárlói közönséget? Nekem elég sokféle tapasztalatom van, bevallom, és nagyon vegyesek. Volt olyan, hogy találkoztam egy hölgyel egy vásárlás közben, hát nem tudom, hogy hány éves lehetett, de szerintem 70 fölött, és nagyon színes volt. Nem nagyon látunk ilyen korú embereket az utcán, ilyen színekben, ilyen stílusú ruhákban megjelenni. Csinos napszemüveg, kalap is volt hozzá, tehát tényleg olyan látvány volt, amire szerintem ugye egy átlag magyar úgy felkapja a fejét. Az más kérdés, hogy ez most egy pozitív, vagy egy kicsit ilyen távolságtartó viszonyulással jár együtt. Belőlem úgy ösztönösen kijött az, hogy megdicsérjem, hogy mennyire csinos, mert ilyet én korábban mondjuk pont Japánban vagy Finnországban láttam így nagyon spontán, és nem egyszer, hanem gyakrabban megmutatkozni, és akkor ott azért nagyon elkezdett mentegetőzni, hogy hát ő ezt szereti, pedig tudja, hogy neki már nem így kéne, meg stb. Tehát, hogy valahogy azt kellene talán megérteni, vagy megtanulni, hogy valami, hogyha ízléses keretek között mozog, akkor azt tudjuk elfogadni. Tehát ez a nagyon individuális ízlés, érdeklődés, és ennek a felvállalása biztos, hogy nem ugyanott tart a különböző régiókban, vagy különböző országokban, és biztos, hogy a tervezés szempontjából ez is kihívást jelent, és te pont te is pont olyan közegekben mozogtál Finnországban, meg Japánban is, ez egy teljesen magától értetődő és elfogadott dolog. Én is rácsodálkoztam arra, amikor ilyen öltönyös srácokat láttam gumipapucsban az utcán, tehát, hogy úgy vannak ilyen nagyon extrém összerakásai a dolgoknak, de hogy ott ez olyan természetes dolog, és azért is érdekes ez, és akkor hozzuk vissza egy picit a hagyományat is, mint szállat a diskurzusba, hogy a japánok borzasztóan őrzik a régi dolgokat, tehát nagyon ragaszkodnak a hagyományaikhoz. Ott a legsűrűbben lakott városnegyedekben is, ha csak egy négyzetméternyi terület van rá, akkor is biztos, hogy ott van egy kis szentély, amit mindenki útba ejt reggel vagy este jövet mellett. Mindemellett meg talán ők azok, akik a világ minden tájáról pillanatok alatt átvesznek mindenféle új ünnepet és szokást, és hogy a kettő együtt mégsem alkot valami zavaró, irritáló diszonanciát, hanem pont ellenkezőleg azt érzed, hogy hú, ez annyira magától értetődő és harmonikus. Még nálunk azért például a hagyományhoz is van egy sokkal merevebb hozzáállás, tehát az is egy érdekes dolog, hogy amit mondjuk pont a divattervezésben vagy a formavilágban kifejezetten magyarnak tekintünk, azok hogyan jelennek meg a divattervezésben. Azért hoztam elő ezt a témát, mert ugye neked pont volt egy olyan kiállításod is a Műcsarnokban, ahol azért a tematika arra épült fel, hogy a hagyományos dolgok, de ott a táncház mozgalom, meg a kályhacsempék bemutatásától kezdve, tehát egy nagyon-nagyon vegyes volt a téma. Fülemi Ágnes volt az én egyik kollégám, ennek a tárlatnak az egyik szervezője, megalkotója, és ott középen hátul a központi térben ott voltak neked ezek a Wonderful ruháid is. Ott abban számodra mi volt, amit így magyar vonatkozásnak tekintettél abban a formavilágban?
Ez messzire nyúlik, picit reflektálnék az előző kérdésre, ott te kimondtad a kulcsszót, az, hogy természetes. Tehát az a lényeg, hogy ha valaki felöltözik, teljesen mindegy, hogy hogy, színesen, nem színesen, minimál, akármilyen stílusban, önazonos legyen, tehát hogy hiteles legyen az ő személyiségehez, amit mi ugye nem tudunk, mert elmegyünk mellette az utcán, de az lejön az emberről, tehát hogyha nincsen harmóniába a belső meg a külső, akkor vannak ezek a diszonáns, furcsa dolgok, hogy na hát valaki felöltözött ilyen furcsán, biztos nagyon egyedi akart lenni, de hát valami nem, nincsen rendben azzal. Ez lehet egy punktól, egy anarchistától elkezdve egy szuper elegáns, kifinomult dologig. Tehát, hogy összhangban legyen, tehát, hogy természetes legyen az a mód, ahogy ő fölöltözik, természetesen kapcsolódjon az ő lelki világával, hogy így mondjam, mert akkor lesz az egy működőképes dolog. És valóban ez, hogy hova nyúlunk vissza, hogy mik a gyökereink, hogy az öltözkedésünkben megjelenik-e valami hagyományos, ezt nem érzem még a magyarországi utcaképben. Tehát ez teljes mértékben hiányzik, legalábbis a számomra. Én úgy érzem, hogy valahogy az emberek nem nyúlnak vissza, vagy nem akarnak hova nyúlni vissza, vagy nem tudnak. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de egész egyszerűen semmi ilyesmit sajnos én nem érzek benne, mint amit te említettél például a japán öltözködés kultúrába. Meg ahogy ők mixelik a mait, meg a mát, meg a tegnap.
Igen, valahogy jobbak az aktualizálásban ezek szerint, vagy hogy kortárs se tudnak tenni régi dolgokat, mert hát nálunk is persze megvan ez valamilyen szinten, csak úgy érzem, hogy például, hogyha a népi motivumokról beszélünk, akkor azokat olyan nagyon direkt módon viszik el, tehát hogy ruhán megjelenik mondjuk egy matyóhímzés, vagy azt a formavilágot jelenítik meg valamilyen módon, de hogy hiányzik belőle az, ami egyébként a folklort is mindig is élővé tette, hogy nem valami kimerevített dolgot őrizgetünk évtizedeken keresztül változatlan formában, mert a szent és érthetetlen, hanem mindig ahhoz igazítjuk, ami éppen elvárás, ami aktuális, ami komfortossá teszi a dolgot. És kevés valóban az olyan átszűrése a jelenlegi, illetve a kortárs világon keresztüli átszűrése ezeknek a régi dolgoknak, amitől azt érezzük, hogy ez most is működik, ez most is természetes tud lenni, és pont emiatt egy kicsit beszorulnak ezek a dolgok talán a hagyományőrzők körébe, vagy de nem csak népi vagy etnikus dolgokról beszélhetünk, vagy bármilyen retro áramlatról mondjuk a 50-es évek Amerikája, tehát ez is, annak is megvan most is a közönsége, és ott is jellemző azért, hogy többnyire változatlan formavonalakat visznek tovább, de ez is egy szubkultúra, pedig az úgy izgalmas lenne, hogy egy szélesebb társadalmi réteget tudnának megmozgatni ezek a hagyományos elemek, és valószínűleg ez pont úgy lenne lehetséges, hogy most tesszük érdekessé, gyakorlatiassá, esztétikussá, funkcionálissá, úgyhogy ez nem ríki a környezetből, bele tud természetesen, organikusan illeszkedni.
Uh-huh. Igen, ez abszolút nagyon jól mondtad, összefoglaltad a lényeget. Itt nagyon jó tervezőnek kell lenni szerintem ahhoz, hogy egy mintakincset feldolgozzon az ember. Tehát, hogy ne legyen direkt, ne legyen egy másolás, ne ugorjon le a minta. Tehát, hogy nagyon intelligensen kell hozzányúlni okosan ezekhez a mintakincsekhez, a mintavilágokhoz, vagy formavilágokhoz. Manapság látunk erre elég sok próbálkozást. Én nem igazán vonzódom, hogy úgy mondjam, efelé a terület felé, pont ezért, mert teljes mértékben rá kéne ahhoz hangolódni, ráállni, hogy ebből valami tényleg abszolút vállalható és működő dolog jöjjön létre. Korábbi kérdésedre, hogy ugye a műsorokban a szalon,
igen,
szalon kiállítást említetted, ami 2022-ben nyílott, és átlógott 23-ra. Igen, ott valóban ez a Wanderfur Fantázia névre hallgató kettő darab kabáton volt kiállítva. Igazából ennek vannak népművészeti gyökerei, de azt leginkább én tudom, hogy én érzem, mikor még Finnországban indultam el ezzel a szörmével, és vagyis műszörmével, ott az ihlett forrás között volt a népi juhász viselet, a szűrvarrás, szűrhímzés, mindenféle, tehát én ezt feldolgoztam. Most ahhoz képest ebből, ami kijött, hogyha esetleg a hallgatók közül valakire rákeres, hogy ez hogy néz ki, egy teljesen más képi világ, tehát ebből nem igazán lehet visszakövetkeztetni arra, hogy mi volt ennek a gyökere, de van.
Igen, és ez az igazi, igen.
Igen.
Egy picit a technikájáról is mesélsz, majd így közben, hogy el tudják képzelni, hogy ez azért
a miről technika, szól. A technika az know-how, tehát azt nem nagyon mesélnék róla.
Ja, bocsánat, olyan... csak ami tudható és nem titkos, szabadalom kérdése.
Ez félig vicc, de hát ez egy eléggé macerás kézműves technika. Uh-huh. Tehát egy ilyen hosszú szálú...
Tehát, hogy egy aprólékos, ugye, hogy be kell, így, nem azt mondom, hogy egyesével, de ugye ilyen kis fürtökben, nem tudom, mi a jó szóra dolgozni.
Ebből a leginkább magyar ihletésű, ami küllemre is talán mondjuk egy kicsit vájtabb szemnek értelmezhető, az első gombold újra divat bemutatóra készült, egy három lukból álló kis kollekciót kellett mindenkinek akkor készítenie. Tehát akkor még ez a gombold újra nagyon friss volt. Nem is tudom, hogy még egyetem létezik-e, vagy van-e még a mai napig, lehet, hogy már megszűnt. És ott most már nem is emlékszem, hogy ott volt-e valami kírás, de az a lényeg, hogy ott valamiért erre a magyar motivumkincs feldolgozásra jutottam, és nem az összes, tehát úgy összesen 3 szett, de az egyikben megjelenik konkrétan a hátán egy ilyen tulipán, kicsit kacskaringos motívum, bedolgozva ez a műször, ami érdekes lett számomra is, és úgy gondoltam, hogy ez úgy elfogadható, hogy ez még modern öltözködésben is. De mondjuk ezt hangsúlyoznám, hogy ez a kollekció kifejezetten csak a kifutóra készült, tehát ezek tényleg ilyen robbanós látványruhák.
A kifutóról egy kicsit még beszélgethetünk, mert amikor divatról beszélünk, a nagy közönség számára még mindig talán ez az a dolog, ami legelsőként beúszik így a vizuális képzeletbe, hogy látnak egy kifutót, és ott ilyen nagyon-nagyon látványos ruhákat, és akkor ugye itt megint csak a praktikum a másik oldal, hogy ugyanakkor a hétköznapi embernek olyan ruhákra van szüksége, amik azért, ha kell, feltűnőek, tehát megnézik őket benne, és szeret időnként mindenki kitűnni a tömegből, de hogy azért működjön a hétköznapokban. A te munkáidnak a bemutatásában te milyen stratégiákat alkalmazol, mit tartasz fontosnak? Itt most lehet ugye a hétköznapi online megjelenéseid, akár az Instagramon, Facebookon, és a divat bemutatók is, hogy ezeket így hogy kell elképzelni, milyen arányban, milyen gyakorisággal, hogyan vannak jelen, és melyiket miért tartott fontosnak?
Ez is elég összetett, meg sokféle, hát ugye egy évben 2 kollekciót biztos készítünk, tehát egy tavaszi, nyári, őszi-téli, de mi szoktunk tematikus kollekciókat is készíteni, pont például a, tudom én, eszembe jut valami japán ihletés, tehát kis manekinek motivumot.
Igen, és nekem is van tőled ilyen ruhám.
Mint a kincset feldolgozni, és akkor mondjuk ez nem egy fő kollekció, hanem egy ilyen kis kapszula kollekció. Hát nyilván ezeket publikáljuk, tehát weboldalon, Instagramon, Facebookon már kevésbé, de azért ott is. Sok megjelenés szokott lenni általában. Most már azért ritkul, de magazinokban, a divatmagazinokban volt egy időszak, amikor rendkívül intenzív volt, tehát print, tehát nyomtatott sajtó. Én stylistként is dolgoztam hosszú évekig, amellett párhuzamosan, hogy tervező voltam. Mindig tervező voltam elsősorban, de stylist is voltam. Azzal is nagyon nagy szerencsém volt ezzel a munkával, mert mindig ilyen szerelem anyagokat tudtunk fotózni, és mindig szabad kezet kaptam, ami szerintem ma már nincs. Mondjuk akkor sem nagyon volt, de azt hiszem, hogy velem nem nagyon tudtak mit kezdeni, úgyhogy muszáj volt megadni a szabad kezet, mert különben nem dolgoztam volna. A divat bemutatók, megmondom őszintén, hogy valahogy háttérbe szorultak, tehát itthon. Nem igazán tartom annyira fontosnak, hogy az ember divat bemutatót csináljon. Igazából nemzetközi porondra kell arra ahhoz menni, hogy az ember bájereknek próbálja magát prezentálni, stb. Én úgy gondolom, hogy erre itt igazából nincs szükség, vagy nem életszerű. Mi a saját felvevő piacunknak dolgozunk. Most ha az ember akar egy társasági eseményt, vagy be akarja mutatni a kollekcióját, akkor természetesen csinálhat divatbemutatót, így van.
És te főleg hivatásos modellekkel dolgozol ilyenkor, ugyanakkor, mint általában a tervezőknél ez egyre inkább megjelenik manapság, a vásárlóid is valamilyen szinten azért megjelennek a te nyilvános felületeiden is. Gondolok itt a nyilván neked beküldött, vagy az ő oldalaikon megosztott tartalmakra.
Persze. Tehát nyilván modellekkel dolgozunk, de az utóbbi időszakban szerintem a közösségi médiának köszönhető az, hogy szem elé kerültek a vásárlók, akik sokszor barátok is, megismerjük egymást, stb. És bizony megjelennek ilyen tartalmak, és ez egy teljesen jó irány. Nyilván vannak különféle koncepciók. Tehát
mondhatjuk azt tehát, hogy mindegyiknek megvan a maga helye talán. Tehát a beküldött vagy megosztott videóknak biztosan abban is szerepe van, hogy a vásárlókkal való kapcsolattartás, az interakció egy kicsit erősödik. Én, amikor vásárlókkal beszélgetek, sokszor említik azt, hogy igen, nagyon szeretjük a modelleken látni a dolgokat, meg az tényleg a te oldaladon nagyon ízléses, nagyon látványos, nagyon kreatív ez a rész is, tehát egyszerűen más, sok mindenben más, ezt lehet, hogy te tudod megmondani, te ezt miben látod másnak. Nekem sokszor egy kicsit ilyen rácsodálkozós vagy meghökkentőbb a látványvilág, és nem csak a ruhák miatt, hanem ahogy te ezt meg tudod jeleníteni így az online médiában, az is nagyon izgalmas és érdekes. És hogy akkor visszatérve a vásárlókra, azt is, én is közülük egy is vagyok, tehát ilyenkor a magam nevében is beszélek, amikor az úgymond hétköznapi emberen különféle testalkatokkal, látva az ő érzelmi viszonyulását ahhoz az adott darabhoz, legyen szó egy táskáról, kabátról, ruháról, amikor ezeket a fotókat vagy kis videókat nézed, annak meg megint csak egy nagyon-nagyon fontos kommunikációs hatása van rád, tehát én mindenképpen azt mondom, hogy ez egy jó tendencia.
Abszolút így van. Hát a képi megfogalmazás, amikor mondjuk befotózunk egy kollekciót, akkor nyilván most itt te az image fotózásokat említetted.
Így ugye van,
image,
vagy lookbook, igen. Igen.
Hát a lookbooknál nem igazán, mert ugye a lookbooknál attól függ.
Az kevesebbet enged meg nyilván.
Igen, a lookbooknál csak bemutatjuk a ruhát. Tehát ott előről, hátulról, a hivatalosan a lookbook az, amikor előről, hátulról, esetleg oldalról le van úgy fotózva,
tehát a potenciális vásárló láthassa minden szögből.
Teljes egyszerűségében kinéz úgymond a ruha, tehát hogy van eleje hát, a gombos, cipzáros, hány zsebe van, galéria van, milyen színű.
Hol meddig ér, mennyire
szögből,
van kivágva.
Így van, ez a lookbook, amikor látjuk a ruhának a dimenzióit. Hát nálam szokott azért keveredni is kicsit a lookbook, meg kicsit az image, vagy van, amikor teljesen külön van választva a lookbook, meg az image, és akkor gondolom ezeknél a látványvilágra, vagy a stylingra, vagy így a képi megfogalmazásra utaltál. Hát nekem ez fontos, nekem ez így ösztönösen jön, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez belőlem jön, tehát hogy itt azért megpróbálok ilyenkor egy ilyen ideális környezetet, hangulatot, mondhatnám, hogy idealizálni, ezt is mondhatnám, kialakítani, ami lehet, hogy egy ilyen, abszolút egy ilyen fantazmagória.
Hát mondjuk van benne egy ilyen storytelling karakter is.
Igen. Mondjuk kell hozzá egy nagyon jó fotós, általában Almási Jonatán Csabával fotózók, akivel így nagyon, az évek alatt nagyon-nagyon egymásra hangolódtunk, tehát hogy azért ez egy erős csapatmunka, ahol nyilván az ember tudja, hogy mit akar látni. Tehát hogy azért már így látjuk a képet még a legelején, tehát hogy mi lesz majd nagyjából, de én nagyon szeretem azért azt, amikor ebben van egy kis spontán dolog, tehát hogyha jön egy sminkes, elkezd dolgozni, én nem tolok semmit se az óra alá, hogy én ilyen sminket szeretnék, vagy ilyen hajat szeretnék, vagy ilyen képet szeretnék. Nekem vannak bizonyos dolgok, amiket szeretnék láttatni, ezt megbeszélem a fotóssal. Nyilván választunk egy olyan modellt, egy olyan sminket, egy olyan hajat, egy olyan környezetet, ami lehet akárhol, tehát lehet egy tópad, de lehet egy épített környezet egy stúdióba. Az a lényeg, hogy a végeredménynél érezzem, hogy ez egy kerek egész, és valamiért tökéletes, így vagy úgy vagy amúgy. Tehát, hogy ez nyilván hozzátartozik, és én nagyon szeretek modellekkel dolgozni, tehát itt valóban ez valamilyen szinten, valószínűleg ez a magazinos múltamnak is köszönhető, hogy én egy profi stylist is lettem. Tehát, hogy én ezt szeretem, ez egy játék, ez egy vizuális játék, itt jön be, hogy én tervezőművész vagyok, és nem tegnap előtt találtam ki, ruhákat tervezek, és akkor majd valahogy lefotózzuk, és jó lesz az. Tehát, hogy ez is nagyon fel van építve. És engem ez nem korlátoz, vagy nem határoz meg, hogy én mondjuk ezekkel az image kampányokkal lehet, hogy egy valós húsvérnőtől, felhasználóimtól, vásárlóimtól elidegenítem. Ez nem jó szó rá, de hogy itt van egy kis távolság a valóság meg a vízió között, de ebbe pont ez a jó, tehát hogyha még ez se lenne, annyira
unalmas. Én is azt gondolom,
lenni.
Hogy szükség van erre a kettősségre, és nem véletlenül járunk moziba, és olvasunk olvastunk könyveket is, tehát hogy kell egy kicsit
tudod kifejezni.
Ez a diszlokáció is, meg a saját világunkba illesztés is, mikor melyik, vagy akár egymással párhuzamosan is. Tehát mondhatjuk azt, hogy az alkotói munka nyilván nem ér véget azzal, hogy megtervezed, előállítod a ruhát, hanem ennek az egésznek még aztán a reprezentációja, mint olyan egy újabb alkotói fázist jelent, ez amiben ugyanúgy rengeteg izgalmas, kreatív dolgot lehet még létrehozni. A kampányfotózások esetleg, vagy ruhatervezésben, tudom, hogy nálad például az ünnepek, mint olyanok szerepet játszanak a kollekciók megjelenésében is, ha esetleg még erről mesélnél egy kicsit.
Vannak bizonyos témák, hogy szoktunk tematikus kollekciókat is csinálni, mikor egy témát dolgozunk föl, és most, hát most hirtelen a Valentin nap jut eszembe, mert
hát ugye
most
van. Itt van.
Igen, azt hiszem, hogy 2017 óta már azért jó párszor feldolgoztam ezt a témát, tehát én szeretem a kihívásokat, és én is úgy voltam ezzel a Valentin nappal, hogy hát, hogy ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen most szeretjük, vagy nem szeretjük.
Hát megosztó ez is, igen.
Ez is nagyon megosztó. Abszolút, tehát ezt aláírom, és de hogy mivel én ezt egy kihívásnak tartom, mert annyira nehezen megfogható, így ezért elkezdtem vele dolgozni. És nem mondom, hogy azóta minden évben, de viszonylag gyakran születtek ilyen Valentin tematikájú kollekciók.
Ami szerintem még a hallgatókat érdekelhet, és bár beszéltünk is erről, az a japán kollekció, mert itt az is nagyon izgalmas, hogy hogyan szerzed be az alapanyagot, erről például nem beszélgettünk még, hogy amivel te dolgozol, az honnan jön. Szeretnek általában az emberek most mindig fenntarthatóságról és újrahasznosításról beszélni, hogyha az alapanyagokról van szó, de hát nyilván tudjuk, hogy a világ nem szólhat csak erről. Nem tudom, hogy ez esetleg a te szempontjaidban mennyire fontos vagy te hogyan szoktál ebben a keretben működni, de azt gondolom, hogy a koncepció szempontjából nagyon fontos az alapanyag, és a japán, nem is tudom, mini kollekciónak, vagy kapszulagardróbnak, vagy valami ilyesminek nevezted azt a kollekciót, tehát hogy ott tudom, hogy konkrétan maga a felhasznált szövet egy része biztos, hogy Japánból érkezik, igen. Ezt ott állítják elő, azt hiszem Kiotóból szoktad talán?
Nem, Tokióból Tokióból szoktam beszerezni. Mm-hmm. Én általában a Manekineko, ugye ez az integető cica.
Igen, ezt magyarázzuk meg.
Ez a szerencsehozó cica motívum, valahogy ez is egy ilyen, manapság ez egy ilyen commerce motívumnak minősülő valami, és ez engem elkezdett érdekelni, hogy tudnám ezt én ruhába megfogalmazni, mert hogy nehéz feladat. Igen. És Tokióból tudok beszerezni, ott készült, kis manufaktúrákba készült, ilyen szita nyomatszerű pamut alapanyagra készülő, ilyen kis nagyon jó pofa, sokszor vicces, humoros, ilyen vonalas, nagyon grafikus, élénk, vibráló színes nyomott textíliákat, amin ezek a cicák mindig csinálnak valamit, vagy valami interakció történik. Ezeket értelmezni is kell, és ezek igen kapcsolatlanak.
Igen, itt is valami hagyományos kerül egy kortárs új gondolatvilágba, megvalósításba, és akkor így zárszóként, vagy zármondatként kérlek, mondj még valamit arról, hogy neked ez miért is fontos. Tudom, hogy a te munkásságodban azért a szimbólumok, a jelentések is szerepet játszanak, és azért is gondoltam, hogy így a beszélgetés végén kanyarodjunk vissza például egy konkrét motivumhoz, mint ez a Manekineko.
Hát ezt nagyon nehéz nekem így konkrétan szavakba önteni, vagy beszabályozni, hogy vajon nekem ez mit jelent, vagy miért csinálom, vagy miért fontos, mert talán ez az egyik legmegosztóbb kollekciós sorozat, viszont az egyik legnépszerűbb is. Tehát amire azt mondani, meg nagyon vicces, meg mindenféle reakciókat vált ki mindenféle emberekből, azért mondom, hogy mindenféle, mert sokféle karakterből mégis szeretik, és viszik. Nem tudom, szóval ez, vannak olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy így ki lehet mondani, vagy így meg lehet magyarázni. Ez nekem így jön ösztönösen, tehát hogy távoli kultúrából teljesen kiragadom az eredeti
kontextusból,
meg kultúrkörnyezetből, és beleteszem egy teljesen más, egy új formavilágba, iszonyú merészen, tehát hogy hát nem nagyon szoktak engem érdekelni az ilyen szabályok, meg konvenciók, meg megszokások, tehát hogy nekem ezek mind ilyen unalmas dolgok, és lehet, hogy ez hajt, hogy mindig valami olyan mindig próbáljak létrehozni valami érdekeset, valamit, amiről azt hiszem, hogy új, vagy újító jellegű, hogy valóban-e az dönts el más, én ezt nem tudom, de nekem ez ad lelki nyugalmat, hogyha így játszadozhatok ezekkel a dolgokkal.
Igen, hát végül is elmondtad a válaszban, amire én is kíváncsi voltam, meg én is éreztem például az ilyen manekinikus szoknyámat viselve, hogy hatással lenni a környezetedre. Tehát, hogy egyrészt ugye alkotunk, és tényleg ezzel hatást érünk el. Azt hiszem, hogy egy alkotói munkásságban ez az egyik legfontosabb kihívás, de talán még a hétköznapi megnyilvánulásainkban is az egyik legfontosabb, hogy hatással legyünk a környezetünkre. Nagyon szépen köszönöm, Nati, hogy itt voltál velem.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.
Sziasztok.
Divatantropológia. Divattervezők és szakértők szemével a világ.